más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, rövid a bevezetés, az osztályharc végéhez érkezett, kellene egy új kiáltvány, ez persze egy kiragadott idézet, mégpedig Szalai Erzsébetnek egy összefoglaló munkájából, aminek az alcíme mi a munka, és mi a kapitalizmus, és mi jöhet utánunk. Biztos emlékeznek, néhány héttel ezelőtt arról beszélgettünk, vitatkoztunk, hogy milyen osztályidentitások vannak Magyarországon, ez egy kutatás volt, és ezen belül az úgynevezett munkás osztályhoz tartozást is vizsgálták, ezt az Opinion intézet mérte fel, nem arra volt kíváncsi, hogy Magyarországon ténylegesen milyen a társadalmi tagozódás, hanem hogy ki hova sorolja magát. Meglepően sokan a munkás osztályhoz sorolták magukat, amit aztán úgy lehetett felfogni, hogy egy ilyen nagyobb középosztályt el lehet képzelni, aminek van egy alsó és egy felső egzisztenciális része. De ez a kulcs szó, hogy egzisztenciális, azért fontos most ebből a szempontból, mert az is kiderült a kutatásból, amit Bolyár Áverék végeztek el, hogy az osztályba sorolást, a társadalmi csoporthoz való sorolást az emberek első, második és harmadik helyen is bizonyos anyagiakhoz kötik, tehát materiális forrásokhoz, nem pedig kultúrához, családi származáshoz és egyéb hagyományokhoz. Ami nagyon érdekes volt, ez a világ ma ilyenné vált. A kérdés, amiről ma vitatkozunk, van-e baloldal, a baloldalnak van-e dolga a munkásosztállyal, és fordítva, van-e munkásosztály, és a munkásosztálynak van-e még dolga a baloldal, amennyiben van baloldal. Most nagyon egyszerűsítettem, de hát természetesen innen folytatjuk.
Más részről. Az első vendég.
Tóth Csaba, Mérce munkatársa, szerbusz, köszönöm szépen, hogy jöttél, és Szalai Erzsébet munkásságát ismered, mert elég sokat konzultáltok erről, és azt
szép
hiszem,
jó napot
hogy
kívánok, igen. Rendszeres szerzőnknek is mondható.
Így van, és ezért most ő nem tudta vállalni a beszélgetést, de azt mondta, hogy részben te az ő gondolatait is tudod képviselni. Induljunk ki abból az alaptézisből, vagy nem alaptézist, induljunk ki abból a feltevésből, hogy sokak szerint nincs is munkásosztály. Annyira megváltozott a munkavállalási környezet, annyira megváltozott az egész munkavilága, a termelési viszony. Ma már nem arról van szó, hogy valaki bemegy egy munkahelyre, dolgozik, és az munka ellen értékeként kap pénzt, hanem például van a pénzügyi világ, ahol semmiféle árut nem hoznak létre, ott pénzt termel például. Tehát ilyen értelemben lehet egységes osztálytudat egyáltalán még valamely társadalmi csoportban?
Az osztálytudattól kicsit messze van a dolog, ugye az itt idézett felmérés is rámutat viszont, hogy érdekes dolgok mennek végbe például az Orbán rezsimben. Mindahogy sokszor emlegetik, hogy hát mondjuk a nyugati liberális demokráciához képest ez egyfajta ilyen rémképnek vagy előképnek jelenik meg ez az Orbán rezsim, hogy mi következhet ezután mondjuk nyugaton. Látjuk, hogy erre utalnak bizonyos jelek.
Hogy például a Trump megválasztásakor
vagy akár gondoljunk Romániára, ahol a hasonló folyamatok bukkantak elő a semmiből, és senki úgymond nem
nagy
számított.
Nagy meglepetésre egy jobb oldali.
Így viszont, hogyha viszont az Orbán rezsim egyfajta laboratóriuma bizonyos elemeknek a kapitalizmusban, akik azt át akarják menteni, akár még az autoriter rezsimek bevezetése árán is, akkor viszont Magyarország lehet egy laboratóriumi annak, hogy mi következik ezután. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy pont ez a felmérés Magyarországon most megjelent, hiszen a materiális alapokon határozza már meg magát munkásosztálynak egy jelentős része a magyar társadalomnak. Na most én itt nagyon erősen szétválasztanám, ugye ezeket a fogalmak mindig összemosódnak, van a baloldal, van a valójában létező munkások, munkásosztály, amelyek termelési tulajdonságaik alapján azok, ez olyan, mint kicsit a marxizmusban olyan, mint a fizika, meg a matematika, hogy ez nem megkérdezés vagy bevallás alapján megy, hanem helyzet fölmérés és helyzet megállapítás alapján, ez egy elemző módszer. És ugye ebből következik, hogy van a marxizmus, ami sem a baloldal, sem a munkásosztály. A marxizmus általában olyan viszonyban áll a létező baloldallal, hogy azt ideális esetben azt nagyon is kritizálja. És ugye ezt teszi Szalai Erzsébet, ezt kísérli meg ebben a könyvben, egy nagyon tág, de mégis nagyon érdekes kontextusban újonnan. És ugye a könyvnek a veleje is az, hogy hát akkor nézzük meg most jelenleg kortárs létező marxizmus szempontjából, hogy mi is ez az egész. Mi a társadalom, mi a baloldal, mi a munkásosztály. És ugye erről rengeteg féle kulturális, vagy ilyen identitásbeli meghatározást teljesen egymással összemosva hallhattunk az utóbbi években, mióta erre több figyelem irányul. Itt az is érdekes, hogy erre az utóbbi években egyre több figyelem irányul. És szerintem ennek a ez azért van, mert egy nagyon érdekes jelenség, amit ugye Szalai is megállapít a könyvében, az az, hogy elvileg a 70-es évektől az volt, hogy nagyon olcsóbbá vált egy csomó termék előállítása, főleg Kelet-Ázsiából elkezdett olcsóbbá válni a szállítás is, amiből az következett volna, hogy hát akkor mindenkinek jobb, sokkal nagyobb termelékenység lesz akkor innentől fogva az iparban, hiszen olcsóbban, könnyebben előállítunk termékeket. Mégsem ez történt. Mégis elkezdett, hát akkor ez óriási profitot is jelentene, ugye, alapesetben.
És akkor mi történt?
És a klasszikus marxizmusban a csereérték, tehát a munkaértéket kifizették, és a csereérték lett a profit. És az történt, hogy a profit nem emelkedett, mégsem mostanra pedig csak a profit ráta a tendencia csökkenés, amit még Marx, ez egy bonyolult fogalom, Marx határozta még meg. Ez abszolút érvényes, egyébként érdekessége a profit ráta csökkenés tendenciájának, hogy először Justus Pál, éppen magyar marxista, a 30-as években kötötte ezt a fasizmus fölemelkedéséhez. Tehát akkor, hogyha nem tudjuk kitermelni azt a szintű profitot, amit mondjuk 10-15 éve, akkor olyan folyamatok indulnak be gyáron belül és kívül, a klasszikus, még a klasszikus ipari társadalomban, amelyek egyfajta egyeduralkodó rezsimet hoznak létre, aminek elsődleges célja akkoriban ugye a munkásosztály mozgalmainak, tehát, hogy így mondjuk az osztályharcnak az elfolytása volt. Ez a fasizmus, ez Mussolini, ez Hitler, de akár még a spanyol rezsimet is említhetnénk. Erről volt szó a 30-as években, és ezt Justus írja le először. Na most a probléma az, hogy a profitráta csökkenés a 2000-es évek után, a nagy pénzügyi válság után újra nagyon erősen megjelent a 2010-es évekre az ipari termelésben. És ugye, hogy lehet reagálni egy ilyen profitrát? Hát először is mi az oka?
Először is a profitrátát hozzuk közelebb a hallgatóhoz, jó?
Igen. Tehát, befektetett tőkemennyiségnek az a része, amelyet ki lehet venni a végén.
És ez csökken.
És ennek a relatívan, van egy tendencia, van, amikor kicsit növekszik, tehát ezt úgy kell, azért tendencia, mert nem egyértelmű, hogy mindig csökken, de hogyha mondjuk 10-20 éves keretben megnézzük a grafikont, akkor a kezdőpont mindig följebb van, mint az alsó pont. Jó. Ezért tendencia. És ez ugye, ennek sokan keresték az okát, hogy ez miért van. És Szalai fölveti, hogy hát ez a folyamat egyszerűen azért történt, mert a kapitalizmusban az ember maga is erőforrás. És az emberi erőforrások úgymond, tehát ezt ilyen csúnyán kifejezve, de hát tudjuk, hogy van már emberi erőforrások minisztériuma is, ami egy rendkívül materialista megközelítés mondjuk az Orbán, vagy már nincsen, de volt, hogy ezt is ugyanúgy pusztítja le, mint az összes többi eszközét, és azért csökkent a termelékenység, mert a fák nem nőnek az égig, hogyha brutális módon kizsákmányolják az élő munkaerőt, akkor az elhasználó. Nem tudja úgymond, ezt úgy mondja a régi marxizmus, hogy nem tudja újra termelni az előforrásait. Nem tud eleget enni, nem tud eleget aludni, túl sokat kell dolgozni.
De ugye a két világháború közötti nyugati fejlődés éppen a jóléti állam kialakulásáról szólt, ahol nagyon jól megfizették az alkalmazottakat, a munkásokat, akik egy így jelentős vásárló erővel is bírtak, ezért a fogyasztás is magas szinten volt, és ez közös érdek volt a tőkések és a munkások között. Egyféle érdekazonosság volt.
Erre rá kellett kényszeríteni a tőkét, ebben nagy vita van, hogy mennyi a külső struktúráknak az automatikus kényszerítő ereje, és mennyi volt a munkásosztály kényszerítő
ereje. Hát jelentős eredményeket ért el a jelentős nagy eredményeket ért el,
de ehhez lévén hozzátartozott az első világháború utáni helyzet, amiről egyik fejezetben Szalai ugyancsak részletesen értekezik, ami arról szól, hogy ugye az első világháborút úgy tekinthetjük, mint ahol a kapitalizmus a finansztőke segítségével monopolizálódik, egy idő után az expanzió csak imperializmussal, tehát hogy az állam hadsereg erőforrásainak erőszakos foglalással, való felhasználásával tud tovább fejlődni, de az első világháborúban a teljes imperializmus, tehát hogy a kapitalizmus fejlődésének akkori legfelső foka ugye összeomlik, és ezek után egyfajta visszaesés, regresszió következik be, ahol a tőkének is be kell látnia azt, hogy a kapitalizmus működése felzabálja az ő saját erőforrásait is, amikre hagyatkozhat, és ebből származott egy ilyen nagyon erős kompromisszumkényszer, tehát ez a körülmények, maga a kapitalizmus logikája nem foglalkozik azzal, hogy a kapitalizmus örökké éljen, hanem az erőforrásokat olyan mértékben, növekvő mértékben, egyre mohóbban használja, hogy ez idő után a saját maga válságához vezet, mindig kisebb válságokhoz is vezet, és nagy struktúrális válságokhoz is vezet. Most újra, hát láthatjuk, hogy egyre több szó van a kizsákmányolásról, egyre több szó van arról, hogy a humán erő, hát hányan vannak Magyarországon azok konkrétan, akiknek mondjuk 6 munkanapot kell dolgozniuk, 10 órákat, 12 órákat kell dolgozniuk, egyre többen, mint látjuk. Miért vannak egyre többen? Mert ez a világ tendencia is. Elkezdett ismét egy olyan logika érvényesülni, hogy adjunk neki, mindent bele, húzzunk bele, és igazából a kapitalizmus az egy jó dolog, ez ilyen 30 éve kezdődött, nem kell semmivel korlátozni, de ez igazából az volt, hogy a kompromisszum kényszer is megszűnt, hiszen földarabolódott az a fajta, és akkor itt hozza be Szalai egy picit, hogy igen, hogyha a kapitalizmus nem tudták eltüntetni például a forradalmak és az osztályharcok, akkor nem csak az a baj, hogy ezek sikertelenek voltak, hanem abban az értelemben viszont sikeresek voltak, hogy a kapitalizmus maga innovált ezek alapján, az osztályharc és a forradalmak tanulságai, tapasztalatai alapján. Konkrétan azt tanulta csak meg belőle, hogy kell ezeket elkerülni, de azt igen profi módon. Tehát a rendszeren belül maradt az osztályharc és a különböző kommunista mozgalmak folyamatai a 20. században, és mivel a rendszert nem tudták, falait nem tudták áttörni, mindig volt valami, ami ezt megakadályozta, ezekbe is belemegy a könyv részletesen, itt most nem mennék, akkor igazából ezek csak ilyen update-ek voltak, tehát hogy ahogy most mondjuk rendszer frissítések voltak a kapitalizmus részére. A problémát pedig most az okozza, hogy a rendszer annyira fölkészült, immunis és frissített, annyi védőoltást kapott, hogy már teljes erejében tud nyomulni előre, és senki nem biztos abba, hogy ezzel mit kéne csinálni.
A lényeg a kérdés marad, hogy mi az, ami ez után következik, de ahhoz azt is analizálni kell, ami most van, és lehet, hogy visszatérünk következő beszélgető partnerünk bevonásával oda, hogy mi az, hogy jobb és bal egyáltalán.
Más részről. A második vendég.
Stumpf András, a Válasz Online munkatársa, szervusz.
Szervusztok.
Van egy olyan furcsa ország, amiben mi élünk, amit most nem fogok itt különböző módon definiálni, de az biztos, hogy egy ilyen folyamatos kérdőjel sorozat van, hogy mi lesz ebből. Erre rájött a Trump megválasztás, aki ugye a tegyük újra nagyjá Amerikát gondolat alatt, illetve mellett azt érti, hogy újra munkát adni az autóiparnak, a nehéziparnak, a hadiiparnak, az amerikaiak menjenek, tudjanak újra dolgozni, tiszta bal.
Abszolút.
Abszolút bal.
Abszolút. És ezért nyert többek között. Nem kizárólag ezért nyert. Az az érdekes, hogy a nagy tömegekben, és ez látszik a részletes felmérésekben Trump esetében, hogy olyan helyekről vitt el mindig demokratának számító szavazó tömegeket, amit a demokraták is tényleg csak így pislogtak, hogy ilyet még életükben nem láttak. Pontosan azért, mert azt az üzenetet tudta közvetíteni, hogy tök mindegy igazából, hogy milyen hülyeségeket beszél, hogy eszik meg a kutyákat, meg a macskákat a kisvárosban ott a bevándorlók, de az üzenet lényeg az volt, hogy bevándorló nem kell nekem, te vagy a fontos. És tök mindegy, milyen hülyeséggel hívta föl magára figyelmet, az alapüzenet az átment a választóknak, hogy az ő gazdasági érdekeiket, az ő életükkel foglalkozik ez a csávó, ami tipikusan egyébként egy ilyen baloldali dolog, totális elitellenes szövegeket ki is mondott, ami nagyon vicces, hogy pont egy Donald Trump, aki már a született elit, tehát beleszületett a tutiba.
A
de még ez se volt probléma, hiszen amit mondott, az nagyon tetszett az embereknek, érezték, hogy ebből hiány van, míg a demokraták egyrészt nem mondtak semmi konkrétat, tehát össze-vissza beszélt a Harris ugye ilyen gazdasági kérdésekről, hogy most akkor kinek lenne jobb akkor, hogyha az ő kormányzása jönne, nyilván az, hogy mindenkinek, az hát csak nagyon egysejtűeknél működő válasz, mert na, tehát, hogy valamit azért mégiscsak mondani kellene, hogyha politikusként indulsz. Másrészt még az értelmiség nagy részét is elvesztették. Nem a demokraták ugyan blokk, mert voltak olyan értelmiségek természetesen, nem csak a celebek, akik rájuk szavaztak, és ezt fel is vállalták Amerikában, ugye divat felvállalni és elmondani, hogy te kire fogsz szavazni.
Igen,
ebből a szempontból tök más kultúra, és ez nem rosszabb vagy jobb, de nálunk szerintem még mindig van egy olyan, szerintem nagyon helyesen, hogy semmi között hozzá, hogy én hova szavazok, hogyha nem akarom éppen elmondani, de hogy ott megvan ennek a hagyománya, és például Sam Harrisre tudok utalni, aki most is a demokratákra szavazott, mert akkora veszélynek látta Trumpot az amerikai demokráciára és az alkotmányra. De ő is évek óta kőkeményen bírálja a demokratáknak az új balos szárnyát. Nevezhetjük woke szárnynak is, vagy tehát ezt a társadalmi igazsághősöknek a szárnyát. Ezt ő is nagyon kőkeményen kritizálta, és ezzel egyébként, hogy nem tudta ezeket tényleg visszaszorítani, nem is akarta a Biden-éra. Ezzel az értelmiség körében is elképesztő nagyot veszítettek. Például ott van Ian Hersey Ellie, érdemes vele meghallgatni egy beszélgetést, talán pont ma jött ki pár napja, aki ugye az egyik ilyen fő ateista hitszónok volt, aztán tavaly keresztényé vált, és most pedig Trumpra szavazott, és elmondta, hogy konkrétan nem azért, mert olyan nagyon szereti a Trumpot, hanem azért, mert ezt a woke baromságot a demokratáknak le kell küzdeniük, és kell nekik egy pofon, ezeket a figurákat vissza kell szorítani. Tehát, hogy mondjam, az úgynevezett munkásosztályon belül is erősödött a Trump, és a demokraták fejére nőtt, és az értelmiségen belül is egy csomó esetben erősödni tudott. Pontosan azért, mert ez a woke sztori, ez nem azzal foglalkozik, ami az úgynevezett, ami az emberek élete.
Valaki maga. Egész egyszerűen ezt úgy fogalmazta meg, hogy ma a választói tömegek nagy része, és ez Magyarországra is igaz, abszolút nem érdekli az, hogy a demokrácia intézményei sérültek, vagy nem sérültek. A két dolog érdekli, hogy meglegyen az egzisztenciális biztonsága, és egyébként is biztonságban érezze magát. Ez perdöntő. A többi az nem érdekes. Ehhez képest a baloldal jogokról beszél, a baloldal szép, liberális, demokratikus intézményekről, annak hiányáról. Ebben mind igaza lehet, csak más üzenete sincs.
Nézd meg, hogy Magyar Péter hogy reagált arra, amikor most ugye kiderült, hogy átszabják megint a választási területeket. Összehívott egy óriási tüntetést, hogy a sorbítja jogokat, és átírják a választási törvényt. Nem, azért, mert egészen ellentétben a baloldala, meg a magyar baloldala, amely már rohant volna egyébként 5 éve is, 10 éve is hatalmas tüntetést szervezni, ahol aztán megjelenik 3000 ember, pontosan tisztában van vele, hogy ez így ebben a csomagolásban a lőtéri kutyát nem érdekli. Azaz nem igaz, mert engem marhára érdekel, nyilván minket érdekel.
Csomó értelmiséget
foglalkozunk. Mi ezzel foglalkozunk, ez a munkánk nyilván, azért érdekel minket. De nem szabad ebből politikát csinálni.
Nyilván lehet itt az egészet a vókra fölfőzni, egyébként erre mindig azt szokták nem mondani az védekezésként, hogy Kamala Harris már megpróbált ezt elkerülni, és ezért Dick Cheney-ékkel haverkodott, és nem is beszélt ilyen témákról. Ugye nyilván ott volt, hogy a politikai karrierje során meg előtte rengeteget, tehát hogy hozzájuk kötik. De az egész a woke-nak az eredete, meg annak, hogy a baloldal miért csak ezzel és a jogállam védelemmel foglalkozik, az is egy érdekes dolog. Hát ugye elkezdtek nem figyelni a társadalmi folyamatokra, elkezdték nem osztályalapon meghatározni magukat, és lényegében egyfajta az államnak azok a kijárói lettek nyugaton, és részben nálunk is, akik megpróbálják elviselhetővé tenni a növekvő kizsákmányolást, ez egyre elviselhetetlenebb például munkaviszonyokat, és igazából a kapitalizmus megmentőinek a szerepét, vagy a kapitalizmus nővérkéinek a szerepét kezdték el játszani, hogy ha most itt adunk egy kis kedvezményt, ha most ezt a marginalizált csoportot megpróbáljuk támogatni, vagy az érdekükben mögéjük bújva úgymond beszélni, akkor talán el is felejtik a szavazóink, hogy már nem a hagyományos szerepünket játszuk, ugye a demokrata párt Amerikában hagyományos szerepe, hogy meg fogja védeni a szervezet munkát például, nem marxista, nem kommunista, hanem ők, pont az, hogy ők a szervezet munkapártja, a marxisták és kommunisták helyett, ők voltak igazából, és valamennyire integrálták is ezeket a rétegeket. Na most azon, hogy ez baloldal lenne, amit a Trump csinál, TGM mit lenne, akkor kicsit fölmordulna, mert azért ő mindig hozzátette nálunk írt cikkeiben is, hogy attól, hogy valami védővámos kapitalizmus, attól még nem lesz valós, tehát ismerünk nagyon-nagyon jobboldali náci, fasiszta, stb. Rezsimeket is, akik ezzel operáltak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy visszatér a fasizmus mondjuk Trump alatt, talán ilyen áttételes posztmodern formában tér vissza, hogy nem engedik a munkahelyi szervezkedést. Ugye alapvetően a fasizmus az volt, amikor szétverték a sztrájkot, tehát ugye mindig erre szoktam visszavonni. Ebben az értelemben van ebben valami, de hogy igazából az, hogy használjuk az államot, akár mint baloldal, mint jobboldal, hát igen, ettől a jobboldal az elmúlt 30 évben elcsúszott, ugye ilyen szabadpiaci elméletek alapján, eleve, amit neoliberalizmusnak hívunk, és van benne egy csomó jó dolog, meg rossz dolog, az alapján is. Uh-huh. De az, hogy a jobboldal, vagy ez ilyen egy kemény jobboldal, a populista jobboldal, én inkább ezt szeretem, az visszatalál ahhoz, hogy az államot mi is használhatnánk a saját céljainkra, például nem szeretjük betiltani az abortuszt, meg hasonló, hát akkor az államon keresztül kell elérnünk. Ez még önmagában nem azt jelenti, hogy baloldaliakká váltak igazából, ahogy egyébként egyfajta mondott elméleti vagy gyakorlati pacifizmus se jelenti azt, hogy baloldali szavazók számára vonzóvá, az egy más kérdés. De én nem gondolom azt, hogy ettől önmagában, még ahhoz, hogy baloldaliságról beszéljünk, ahhoz például ad abszurdum Trumpnak a munkatőke ellentéttel is kellene kezdenie valamit, ami változatlanul létezik, sőt, kiélesedik. Ezzel nem annyira akar, inkább azt mondja, hogy legyen mindenki vállalkozó, ez egy nagyon klasszikus válasz szerintem.
Visszatérek az opiniónak az elemzéséhez, amiben az egyik legmegdöbbentőbb, bár általunk már sokszor megbeszélt, de tényleg, hogyha az alapjait végig gondoljuk, akkor nagyon megdöbbentő dolog, és akkor most beszéljünk Magyarországról, hogy valóban a 2010-es fordulat lényege, amit aztán háromszor még meg is erősít ugyanez a választói tömeg, egy hagyományosan baloldalon szocializálódott választói tömeg, az egykori bal, ha úgy tetszik, vagy az ancien rezsim támogatói átszavaznak a nyíltan jobboldali Fideszre, és meg is maradnak mellette. És a baloldal, ha úgy tetszik, MSZP, DK-sat, erre semmilyen választ nem tudott adni?
Nem, hogy nem adott választ, hát bocsáss meg, ők, tehát a gyurcsányi baloldal teremtette meg ezt a lehetőséget. Tehát először volt az, hogy
ez nem csak egy nagyon ügyes médiafogás a Fidesz részéről.
Is, nézd meg,
az összödi beszéddel megfordítani
most
a hangulatot?
Most még csak nem is az összödi beszédről beszélek, azt szerintem egy óriási morális probléma, szerintem az demokráciában nem fér bele, de most nem az a témánk, most nem a jogállam, meg a demokrácia a témánk, meg a demokrácia étosza, hanem most az a témánk, hogy akkor jobb oldal, meg bal oldal. Tehát alapvetően gazdasági gyökerezésű témánk van. Mit csinált? A gyurcsányok előbb csinálták meg gyakorlatilag, bár mondjuk Tony Blair kapcsán, tehát nem a kis ujjukból szopták ők sem, de azt a fajta baloldalt, amely már nem baloldal. Ők kezdték el Kóka Jánosokkal, meg efféle figurákkal megcsinálni azt a kifejezetten ilyen szélső liberális, a baloldalhoz semmilyen módon nem kapcsolható politikát, amely a szabadpiaci kapitalizmusnak a legmegveszekedettebb híve volt, maga Gyurcsány Ferenc ezzel büszkélkedett, ugye, hogy ő mekkora óriási nagy vállalkozó, és hát így kell belejönni a politikába. Más kérdés, hogy anyostól kapjuk ugye a rendszerváltáskor a 100 milliókat sutyiban, és akkor úgy leszünk vállalkozók, az nem az a kifejezett Bill Gates-i típusú
self-made man,
De ettől függetlenül ők csinálták meg azt, hogy le kell faragni az államot, nem kell, ki minél kisebb állam, annál jobb, és odaadták a lehetőséget a Fidesznek, hogy figyelj, mi most elfordulunk a hagyományos szavazótáborunktól, a nyugdíjasoktól, meg azoktól, akik tényleg akkor voltak fiatalok, amikor még Kádár rendszer volt, és erre eljátszottunk sokáig, ami tök jól működött a 90-es években, fej-fej mellett volt mindig, hát és ugye kétharmaddal is nyertek Horn Gyulával, tehát hogy ott még működött, gondolták, hogy ez akkor örökké működni fog, mert annyira hozzájuk kötődik lelkileg ez a nép, de nem hozzájuk kötődött, amint elárulták a saját népüket, az addig saját népük azt mondta, hogy akkor megyek oda, aki nekem kínál valamit, és ez egyébként, aki kínált valamit, egyrészt a Fidesz volt, de a Jobbik is volt. Tehát azt a fajta alulról jövő, igenis munkás, a klasszik munkásosztályt megszólító szöveget, most az, hogy ezt itthon nemzeti színű pántlikával, nem csak itthon, máshol is kell felpántlikázni ahhoz, hogy ez jól működjön, az igaz, de ezért volt az, hogy tényleg Salgó-Tarján környéken, Dorog környéken, Óz környéken. Egyszer csak azok a települések és környezetük, ahol hagyományosan MSZP dominancia volt, egyszer csak jobbikosok lettek, átcsúsztak. Tehát, hogy ezek nem ideológiák alapján, nem eszmetörténeti kategóriák alapján működő, és nem is ilyen identitáspolitika alapján működő döntések az embereknél, hanem tényleg az, hogy oké, figyelj, most arról volt szó, hogy te vagy a baloldal, de most már hirtelen levágtad azt, hogy azt akarod bevezetni, hogy még fizessek azért is, hogy elmegyek az orvoshoz. Igaz, hogy csak 300 forintot, de hát már befizettem a TB-t. Hát te vagy a baloldal, elvileg begyűjtötted, arra vagy, hogy megcsináld. És még akkor fizessek vízidíjat.
Kínai tulajdonosa van a Vasöntődének.
Igen, és ez már
bocsánat, egyébként... ez nagyon fontos volt, az a privatizációs folyamat, ahol azt a bázist veszíti el a munkásosztály, ami neki a kultúrája, az eredete, a gyökere, a szokásoknak a kialakítója, a munkásközösségek és lakótelepek élete.
De a munkásosztály igazából sose szeretett munkásosztály lenni, itthon legalábbis. Tehát, hogy ez nem igaz, tehát, hogy volt nagyon-nagyon régen, 100 évvel ezelőtt valóban voltak munkásmozgalom, stb., de a kádárizmusban persze, hogyha volt kis nyaraló, meg volt Trabant, minden azt az ember szerette, mert főleg látva a környező országokat, hogy jobb a helyzete alapvetően, mert van kolbász. Tehát hogy azért az jobb, mint amikor nincsen a Ceausescu alatt. Ez nyilvánvalóan érezhető volt. De hogy mondjam, én legalábbis gyerekkoromból visszaemlékezve, ez nem egy nagy kutatás. Nem gondolom, hogy ne akart volna egyébként minden munkásosztálybeli, akit én ismertem, és jó sokat ismertem, mert magam is munkásosztálybeli családból származom.
Származás nem minden, itt azért magamra vonatkoztatva is, igen.
Mondtam én ilyet, hogy minden, csak nem, éppen megjegyeztem, hogy azért az ismerettségi körömben elég sok munkásosztálybeli ember volt. nem az volt, hogy fú, de nagyon kevésnél volt, hogy fú, de büszke munkások, hogy mindenki alapvetően polgár szeretett volna lenni. Tehát, hogy, és úgy szeretett volna gondolni magára, és tehát, hogy én nem érzékeltem a 80-as években már semmiféle ilyen nagy munkás romantikát, hogy ez a...
Akkor ha picit én is privatizálhatok, egy picit idősebb lévén, én ugye a 60-as évek végén éltem olyan közegben, a Hódmezővásári mérleggyárban töltöttem el nyaranta a gyakorlati időmet, meg gépésztechnikusnak tanultam. Ott munkás arisztokrácia volt. Uh-huh. A büszke munkás arisztokrácia. Az, aki NC-gépen dolgozik, és ehhez tanult, az nem azt mondta, hogy én a munkás osztályhoz tartozom, de volt egy adott életformája, onnan jött a kétkezi munkás családból, emelkedett fel, meg volt fizetve, szép tiszta ruhába jött le a műhelybe. Most csak úgy mondom, hogy ez egy erős identitás volt. Nagyon erős identitás volt. Jó, nem nosztalgiázunk.
Hát a hagyományos marxista hagyomány úgy szokta hívni, hogy nincs antagonisztikus, vagy nincs nagy ellentét a polgári társadalom és az abban lévő munkásmozgalom tag között, hiszen a polgári forradalmak követelései nem teljesültek be a polgári forradalmak alatt, ezért a marxista értelemben azokat még el kell érni.
Tehát, sok szempontból el is érték nyugaton.
Egyre kevesebb minden látszik most például jelenleg ezekből a követelésekből, tehát például a teljes szólás és lelkiismereti szabadságra gondolunk, vagy akár bármilyen más szabadságjogra, akkor jelenleg egy magyar üzemben, de még akár egy teljesen átlagos nyugat-európai üzemben is a legkevesebb szólásszabadság és a legkevesebb szabadságjoga éppen azoknak az embereknek van. Tehát talán a jogállami érvek azért sem működnek, különösen itthon egyébként, mert hát ők már diktatúrában élnek, már nem fejezhetek ki szabadon a véleményüket abban a helyzetben. Egyébként erről nagyon keveset tudunk, de hogy nincsenek már meg azok a szabadságjogaik, mint amik mondjuk egy nem ipari munkában dolgozó, mondjuk jellemzően nem betanított, vagy akár most már a szakinak is nincsenek, mert hogy őt nagyon egyszerűen ki lehet rúgni, hogyha bármiféle saját véleményt vagy kritikát fogalmaz meg akárhonnan, és erre nem igazán látjuk, hogy bárki meg tudná őket ettől védeni. Valamennyire nem is mondtak
erről. Nem is arra céloztam, hogy most arra megvalósult, volt idő, amikor ez megvalósult, az annak az időnek vége, annak az lejárt, de volt azért tényleg, amíg ott volt a létező szocializmus, mint versenytárs, addig tényleg megvalósult Nyugat-Európában az a fajta szociális piacgazdaság, amelyet egyébként szerintem joggal sírunk vissza, mert én annak ellenére, hogy én nem vagyok antikapitalista egyáltalán, de azt gondolom, hogy az államnak ettől még dolga van, hogy kiegyenlítse azokat az égbe kiáltó igazságtalanságokat, amelyek képződnek természetes módon akkor, hogyha nem avatkozunk bele, tehát különben nem kéne állam.
Ez egy nagyon fontos gondolat a magyar történelmet, vagy kortárs élményeket alapul véve, hogy amennyire vonult ki a baloldali vezetésű kormány az állam szerepéből, adott át kapitalista viszonyoknak, tőkéseknek, és a szabályzó szerepét is visszafogta, valószínűleg egy határt átlépve fogadta el a választópolgárok nagy része a Fidesz kemény, erős állampolitikáját, ígéretét, hogy rendet rakok, hogy én vállalom a felelősséget, majd én megmondom, mit csinálom
az önkormányzat. És hát szociális népszavazás, bocsáss meg, úgy nyert a Fidesz abban az időszakban, de nagyon ügyesen rátapizott.
Nagyon ügyesen.
Kimegy a szociális ígéretek mögül.
Ma már ezek teljesen mainstream követelések, amik ott meg lettek fogalmazva, és akkoriban az SZDSZ kiállt, hogy népszavazás a szocializmusról engedjük, tehát hogy ne engedjük. Tehát ez egyfajta ilyen radikális ötleteknek próbált ezeket bemutatni, holott csak ilyen, tényleg még a konzervativizmusban is beleférő megtartó javaslatok voltak. Az egészség így nem üzlet, és így tovább. Tehát, hogy nem is lehet radikálisnak.
Az érdekes inkább az, hogy a valóság aztán mit hozott, mert egyébként hát az egészség nem üzlet, aztán azt látjuk, hogy hát csak a kóka Jánosok mindig jól járnak.
Amikor ez a kampány ment, ezt a CDU is ugyanígy hirdette, legalább névleg, akkoriban hirdette, de érdekes, hogy van egy ilyen párhuzamosság, hogy akkor is az volt az alapélmény, akkor én egyetemista voltam. Az volt az alapélménye az embernek, hogy az MSZP-nek sokkal jobban idegesítik a saját szavazói, mint a Fidesz. Tehát, hogy sokkal jobban kijönnek az ellenzékkel, ugye a fehér asztalnál, mert mégiscsak egy politikai osztályba tartoz, társadalmi osztályba tartoznak, mint a saját, amikor el kellett menni, egy idő után már volt egy ilyen tapasztalat, amikor el kellett menni egy nagy, mondjuk eléggé küszködő iparvárosra a 2000 éves évek végére gondolunk, akkor sokkal kellemetlenül érezték magukat ezek a politikusok. Tehát ebből látszik a baloldal állandó problémája, hogy ha bemegy ebbe a helyzetbe, de már többé nem akar, mert a baloldal alapja ugye az utópia, aminek meg az az alapja, ez a rendszer nem maradhat, ennek a rendszernek az abszolút felforgatására, megváltoztatására törekszünk. De hogyha van egy ilyen, hát pont kifejezetten a 45 utáni világban kialakuló polgárdemokratikus baloldal, az lemond erről, ugye nyilvánvaló egyértelmű, hogy azért hát, csak azért indul már, el a választás, akkor már lemondott az utópiájáról.
A józanész azért a baloldaliaknak sem is tud a sajátja lenni.
A reál, tehát, hogy... Amit józanésznek neveznek a jobbodon, az igazán a reálpolitika ne változon soha semmi, hanem próbálják meg lavírozni azt a rendszert, ami önmagának a szakadék felé rohan, tehát hogy a szakadék felé rohanó vonaton azt mondjuk, hogy hát lehetne mondjuk 80 helyet 60-nal menni, ez így a reálpolitika, és akkor közben ugye a baloldalféle utópizmus azt mondja, hogy talán le kéne ugrani, hát nem tudjuk megállítani ezt, az egész nincs fék.
Igen, csak ez látszott, hogy az utópizmus hova vezet, tehát hogy az nem vezetett jóra.
Tehát az utópizmus nem sikerült, nem vetett ki eddig minket ebből a rendszerből, a Szovjet Oroszországot se vetette ki, amikor ott orosz forradalom lett.
Tehát le kéne számolni az utópiákkal véletlenül.
Hát, hogyha leszámolunk az utópiákkal, akkor az egyetlen utópiánk a szakadék. Tehát, hogy ezzel ez a probléma.
De miért?
Hiszen minden gazdasági elemzés tökéletesen bemutatja, mert előbb is beszéltünk róla, hogy ez a kapitalizmus, mint egy önfelzabáló, önfelszámoló rendszer, az egyszerűen csak a katasztrófát hagyja nekünk. Akár társadalmi értelemben úgy, hogy felszámolja a társadalmat, magát is, akár környezeti erőforrások tekintetében, amiről mostanában egyre több szó esik,
de
hogy,
köze van ehhez
hogy
a
nem
baloldalnak?
Tud spórolni.
Egyrészt a kapitalizmusnak is miköze van ehhez.
Eledet, hát a kapitalizmus maga használja föl úgy az erőforrásokat.
Nézzed már meg a kommunizmus, mit csinál?
A kapitalizmusra jellemző ez.
Ez az emberi működésre jellemző.
Mindenkit bányászik.
Nézd meg a Szovjetunió, hogy működik.
De az egész világ kapitalista termelési módban működik.
Miről beszél?
De Kína a kapitalizmusnak a legjobb tanítványa jelenleg. Tehát azzal, hogy átalakították reformokkal azt a rendszer.
Az a baj, kolléga, hogy amikor bármi, ami egyébként negatív arra, te ráfogod, hogy ja, mert ez is kapitalizmus. Hiába mondja
azt,
hogy
én kommunista
vagyok. De az egész
világ, a teljes totalitása a világnak, az kapitalizmus, hiszen nem sikerült meghaladni ezt a rendszert. És akkor hiába vannak kommunista pártok által vezetve. Erről is szól egyébként a könyv, hogy mi a az úgynevezett kommunista pártok által átvett szocialista blokk országainak szerepe ebben az egész
Bocsás,
folyamatban.
A fél világot egy birodalom uralta, a Szovjetunió, másikat az Amerikai Egyesült Államok. A Szovjetunió
az szerint az nem egy kapitalizmus volt.
Az is egy kapitalista ország volt.
Bele. Hát nyilvánvalóan egy idő után muszáj volt kereskedni, nem sikerült, a világforradalom volt az eredeti dizájn, az eredeti terv, arra volt felépítve az egész
történet. Tehát ez egy kapitalista rendszer volt szerinted a Szovjetunió.
Hanem Sztálin elvtárs kihirdett egy szocializmus egy hazában, onnantól fogva egyfajta
furcsa... Ne beszélj mellé, szerinted
furcsa...
a szocializmus, a kapitalizmus volt a gazdasági működési modellje a Szovjetuniónak?
Maga a szocializmus fogalma is azt jelenti, hogy nem értük meg el a kommunizmus, tehát valamilyen fajta kapitalista termelési módba keresünk valamiféle kompromisszumot, tehát hogyha angyali jónak képzeljük ezt a kísérletet, még akkor is el kell ismernünk, hogy kapitalista, ebben sokféle elmélet van, akik államkapitalistának nevezik például ezeket a rendszereket, de addig, amíg az egész világon nem sikerül leváltani a termelési módot,
nem azért bukott meg az egész kommunista rendszer és a ráépülő államgépezetek sorozata, az egész KGST és az egész szocialista tömb, mert hogy nem jött be semmi a kommunista termelési viszonyok kialakításából és társadalmi viszonyokból, és kényszerűen sodródott a kapitalizmus felé. Piacon kellett lennie.
Ez egyik, igen, tehát hogy ebben is előjön, hogy mennyire kényszerű.
Mondhatnám azt, hogy hát még mindig az bizonyosod be, hogy egyetlen életképes modern forma a kapitalista társadalmi forma.
Arról beszélek, hogy nem sikerült az alternatíváját kialakítani.
Hát akkor erről le kéne mondani.
A majom nem engedi el. Meg is fullad, és az, hogy szomjan hal.
Rossz hírem van, lehetetlen
Csaba, nem halna szomjan.
Lehetetlen elengedni, hiszen...
Szomja fog halni,
hiszen nem saját elengedni. Maga, én nem halok szomjan, itt a pohár víze, de lehetetlen elengedni, hiszen mindenkinek, tehát ha már csak a jelenlegi rakétaválsággal jelentkező globális helyzetre gondolunk, már akkor fölmerülhet bennünk, hogy mennyire föntartható az a gazdasági politikai konglomerátum, amiben élünk.
Hát meg lehet kérdezni.
az most kilőni ránk például, mert már készül rá.
Az a baj, hogy nem tudunk akkor, amikor a fogalmakat ennyire összekutyuljuk, és minden kapitalizmus
lesz, azért
nem szeretjük. Nem, most Csaba kutyulta össze.
Most bocsánat.
Bocs, azért csak Csaba fejeznék egy mondatot talán. Ha nem, nagyon haragszol meg. Érte. Tehát, hogy alapvetően, hogyha a Szovjetuniót is kapitalizmusnak tekintjük, akkor nem tudunk miről beszélgetni.
Tehát, az államkapitalizmus kifejezést használtuk a 70-es évektől.
Azt látom, hogy ugyanúgy kizsákmányolta a természetet, az természeti erőforrásokat, az emberi erőforrásokat, még sokkal abszolút jobban is, mint a kapitalista berendezkedés. A Szovjetunió, amit láthattunk sajnos, megtapasztalhattuk, hogy milyen az, hogyha hosszú évtizedenken keresztül egy ilyen kísérlet itt van. Szerintem ebbe az irányba nem érdemes tapogatóznunk. Azt kellene valahogy megnézni, hogy hogyan lehet a lokalitást mégiscsak valahogy a lokalitás felé visszaterelni ezt a fajta rendszert, amelyben élünk, ezt a globál kapitalizmust, és érdekes módon ennyiben is van valós vonása a trumpi sztorinak, akkor is, hogyha ha mondjuk nem szeretjük, vagy azt mondjuk, hogy ez micsoda, egy csúnya dolog, de azzal, hogy ide már pedig ne jöjjenek be a mindenhonnan az össze-vissza migránsok, hogy Amerikában legyenek a gyárak, és hogy itt dolgoznak a munkások amerikai gyárakban, hogy lokalizáljuk az egész dolgot, az alapvetően pont annak a globál kapitalizmusnak a kritikája érdekes módon, aminek a legnagyobb haszonhúz az összes Trump támogató. Szóval mondom, teljes totális ellentmondás tenger az, amiben itt úszkálunk, megállás nélkül, vagy ők úszkálnak, de hogy alapvetően van egy ilyen vonása, azt, és ezért rezonál szerintem a választóknál, és Magyarországon is egyébként a Fidesznek is ezért rezonál, hogy valahogy azt érzi a 21. századi nyugati ember, hogy nagyon-nagyon távol vannak a dolgok, még hogyha hozzák is hajóval a kis plüss akármit, amit a gyerekednek megvettél, már megrendelted karácsonyra te is, ugye? Tuti, vagy az unokádnak, nem tudom, hogy van. És majd Kínából behajóztatják mindent, de hogy valahogy ez azért nincsen jól. Tehát nagyon messze vannak ezek a dolgok, nagyon messze készülnek, nem itt, ha itt, akkor is itt bevándorlók csinálják, valami nagyon nincsen rendben.
Amikor a 90-es évek közepén arra ébredtem egyik hajnalban bekapcsolva a számítógépet, még azt hiszem, hogy internettó volt, és nagyon az elején voltunk, és az jelent meg, hogy az IBM-et megvette Kína, a nem tudom milyen nevű cége, akkor gondoltam azt, amit most Stumpf András végigvezetett, mondom, úristen, miért viszi ki? Miért nem gyártják az Adidas-t Németországban? Miért? Tudom, miért viszi ki? Az olcsóság, olcsó munkaerő, a globális gazdaságnak a folyamatos fejlődése, ami egy korszerű tervezési
rendszer. Ez is egy utópia, és az a baj, ezért van baj az utópiákkal. Tehát csak az életre nem figyelnek oda meg az emberre, hanem kitalálják, hogy valami rohadt nagy rendszer kell, ami megoldja az összes problémát, olyan nincs, abban mindig több katasztrófa jön. Ez a fajta globál kapitalista utópia is sokkal több problémát fog, vagy már most is úgy néz ki, hogy több problémát
fog, amit klasszikusan olyan probléma, amire a baloldalnak lehetne válasz.
Igen,
válasz.
Nagyon érdeklődéssel hallgattam ezt a gondolatmenetet, ugyanis először meghallgattam, hogy hát ennek a termelési rendszernek, gazdasági rendszernek nincs alternatívája, egy csodálatos leírást hallottam meg arról, hogy mik a feloldhatatlan ellentmondásai a termelésnek.
Hát mert ha lemondunk, most erre tesz kísérletet, hát a jobb oldal.
Igen,
a jobb oldal abban hisz,
hogy ez itt az óra visszaforgatható, itt ez a kapitalizmus fejlődését szerintem vissza lehet terelni egy másfajta mederbe, de
amiről Stumpf András beszélt, a kapitalista utópiának az eltörlése az egy racionális program lehet, mert a globális működés rengeteg hátránya után lehet, hogy a lokális erőforrásokra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Egyébként miért van ennek előjele ennek a gondolatnak? Ez egy racionális döntés kérdése.
Igen, a lokalizmus nagyon népszerű, és én is szimpatizálok a gondolata sokáig, csak hogy nincs sok realitása annak, hogy Kecskemét mondjuk legyőzi a globális kapitalizmust egyedül.
Szerintem nem kell legyőzni, hanem
legyőzni kell, mert a terjeszkedés az egy olyan fizikai törvény ennek a rendszernek, amit ugye nem lehet fölülírni.
Most ebben az értelemben akkor a mi pártunk és kormányunk terjeszkedése és kapcsolatrendszer kiépítése az ázsiai tőkere.
Ráugrottak erre,
az egy. Hát az egy újabb globális kapitalista működésnek
az okai teljesen egyértelműek. Például, hogy teszem azt, Trump azt ígéri, január 20-án azonnal aláírja a Kínával szembeni 10%-os tarifákat. Nem lehet tudni, hogy az Európai Unióval szemben ezt a tarifarendszert bevezeti-e, de hogyha bevezeti, teszem azt, kinézem, valószínű, akkor az a német autóipar azonnali tönkremenetelét jelenti.
Például. Ami a magyar akkumulátorgyárak.
Ami a magyar aksigyárak és klasszikus autógyárak. Tehát akkor itt minden borul.
Most minden a, most megy kifelé. Hogy 1991. Bocsátják el az autóiparból.
Igen. Már Németországban is. Igen.
Is, és Magyarországon is megkezdődött. Magyarországon egy kelet-európai üzemben 800 embert úgy dobtak ki a héten, mint a sít.
De olyan még nem volt, hogy Németországban zárnak be gyárat, és most volt.
Igen, hát, hogy, hát ilyen még soha nem fordult elő. Ez az, hogy kinti
gyárakat bezárogattak, az mindig volt, hogyha éppen gond volt.
Igen.
De az, hogy a hazait, és most erre is láttunk példát.
Na kérem, ez a feloldhatatlan ellentmondás. Én nem zárom, tehát hogy egyáltalán nem zárom ki, sőt valószínűsítem, hogy az amerikai gazdaság számára még ez akár egy előnyösebb helyzetet is teremthet ez a rendszer, igaz kezdeti problémák után. A múltkori Trump kormány előtt is azt mondták, hogy össze fog omlani az ország, és végül hát akkor még ugye a alacsony alapkamatok miatt ilyen óriási még növekedés, még reálbér növekedés is nagyobb lett, mint a baloldal alatt, Trump alatt, ami a legfontosabb a munkásoknak, hogy a reálbérem mekkora tudja követni az inflációt például. Nem zárom ki, hogy még Amerika ebből profitálhat is valamilyen szempontból, de hát Európa, tehát hogy ami az ő előnyük, az nekünk az óriási katasztrófánk. Ez például, hogyha ez a feloldhatatlan ellentmondás, hogy a kapitalizmuson belül a globális versus védővámos lokális történetet nem lehet úgy föloldani, hogy ne legyen belőle valahol katasztrófa.
Az utolsó 10 percben Tóth Csabával és Strumpf Andrással egy kicsit szűkítem a témát arra, ami szintén egy aktuális kérdés, és az alkalmazottakat és a munkásosztályt nagyon érinti. Ez a rohamos digitalizáció, és ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligencia és a nagyon okos technológiák bevezetése, ami egyre kevesebb munka, élő munkaerőt igényel. Ez kezd olyanná válni, amit korábban egy negatív utópia volt, ma már valóság. Ezrek, tízezrek, százezrek veszítik el hagyományos munkahelyüket, és hiába mondják nekünk, hogy de újakat hoz a digitalizáció, ennyit nem hoz. Még nagyobb tévesztése lesz az úgynevezett munkásságnak, és ez Magyarországon ugyanígy, mert ez globális jelenség, mint a fejlett nyugaton. Erre van-e válasz?
Hát az, hogy ettől még az emberekre szükség lesz fogyasztóként.
Fogyasztóként, igen.
Tehát valakinek el kell adni annak a tőkésnek, aki megvette a robotot, meg a
kell, hogy vásárolja legyen.
Igen, tehát igen, a terméket de... előállítja, kell, hogy legyen valami vásárolója, mert enni azért kell, és annak továbbra is. Tehát ez a része, tehát nem kapcsolható
hát ki. Kell, igen, az óhaj, sóhaj, mi az, amit látunk ebből?
Az, hogy van egy csomó minden, egyrészt nem lett olyan gyors ez az átalakulás, mint azt gondoltuk. Ugye volt a nagy ChatGPT pánik, amely ráirányította a figyelmet, hogy mire képesek már ezek az algoritmusok.
De annás, ez két hónap alatt lefutott, hiszen fel van gyorsulva minden.
Igen?
És most már épül.
Igen, épül.
Arról beszélsz, hogy biztonsági alkalmazottak helyett chatgépek fognak dolgozni.
Igen, de a chatgép hogy... nem tud akkor dolgozni, hogyha mondjuk meg kell sütni a pogácsát az aluljáróban, és azt ki kell adni.
De az automatizált gépsorból kieső munkás mi a csodál elmegy programozónak, tudjuk, hogy ez nem így működik. Arra van válasz? Ott tömegek fognak még jobban kiesni.
Én amennyit most...
Adóztatás, ezt úgy hívják a választ egyébként.
Igen, tehát hogy egy klasszikus... Tehát, hogy egy ideálisan elképzelt világban például a robotizáció nem új jelenség, az már évtizedek óta megy. Kifejezetten az autógyárakban is nagyon megjelent egy csomó folyamatot, amit
de csak emberek... De maga Szalai Erzsébet külön fejezetet szán, az új technológia hihetetlen gyors fejlődése,
pontosan.
Ami a foglalkoztatás csökkenésével jár együtt.
Erre akarok rátérni egy ideális, pont ezzel a kérdéssel is foglalkozik egyébként a könyv, hogy sok olyan gondolat jelent meg mostanában, hogy hát ez egy nagyszerű dolog, hiszen a végeredménye az lesz, hogy nekünk sokkal kevesebbet kell dolgoznunk, és jól fogunk élni, hiszen megtermeli nekünk ez a termelékenységgel növelő eszköz, ezek a robotok, ezek az AI megtermeli.
Hát majd mint az emberi munka.
Csak hogy kapitalizmusban élünk, és ezeket a javakat nem fogja megkapni az, akinek a munkából kiesik, hanem ezek úgymond fölösleges. Tehát, hogy kikerülnek a termelés logika alól fölösleges emberekként, és ez egy óriási társadalmi feszültségethez, problémához fog vezetni. Tehát például Szalai azok közé tartozik, akik abszolút nem techno-optimisták ebből a szempontból, de a technológia saját magában nem is dönt el mindent. Tehát igenis képesek vagyunk föllépni ezek ellen. Arra bátorít minket a könyv, hogy föl tudunk lépni azok ellen a kegyetlen folyamatok ellen, amelyeknek egy után, hogyha nem vigyázunk, mindenki az áldozata lesz. Csak egy példát mondok.
De ha mindenki az áldozata lesz, akkor itt van a lehetőség, ha akarjátok, nevezhetjétek ti új baloldalnak, teljesen mindegy, egy valóságos érdekképviseleti baloldal létrejöttének, hogy az emberi szervezkedés azért tehát az, hogy tudunk egymással szót érteni, és össze tudunk gyűlni, hogyha akarunk, bármilyen cél érdekében, ez megmarad. Hogyha az van, hogy a társadalom fele, meg kétharmada konkrétan nem végez már munkát, mert mindent a robotok végeznek, és csak így sínylődik, tengődik, akkor az majd fel fog gyújtani ilyen-olyan épületeket sajnos, és akkor lesz majd valami forradalomszerű. De, hogy ezt elkerüljék, mert a történelemből nem árt tanulni, hogy tehát ez nem lenne érdeke senkinek sem, hogy ha óriási ribillió legyen, és minden égjen. Éppen ezért érdemesebb például annak a tőkésnek is, aki a robotra vált, elfogadni, hogy kicsit többet kell adózni, vagy sokkal többet kell adózni, de nem kell most foglalkoznia azzal, hogy az ember most aludta eleget, meg hogy ilyen kafetériát fizessen neki meg, mert a robotnak az energiaigénye megvan, ez jó van, csinálja a dolgát, de ő viszont többet fizet azért, mert valahogy ezt be kell gyűjteni azt a
pénzt. De akkor pénzt, az állami elosztás még erősebb lesz?
Hát mi tud történni még egyébként? Vagy az van, hogy tényleg akkor mindenki kiszakít magának egy kis földterületet, azt akkor elkezdi megművelni, és répát termeszt, és azt teszi. Tehát, hogy van ilyen lehetőség is,
de azért... Bocsánatot kérek, megint az, hogy amennyivel idősebb vagyok, és mondjuk az egyetemen kénytelen voltam tanulni a tudományos szocializmus és kapitalizmus elméletét, ahol bizony önálló tankönyvek fogalmazták meg a posztindustriális társadalom problémáit, a posztindustriális társadalom kép pont ezt írta le, hogy egyre kevesebb tényleges munkásra van szükség, egyre többet végeznek el gépek és egyebek, és mit kell tenni a társadalomban azért, hogy ezek az emberek ne herék legyenek, és ne az unalmukba dögöljenek bele. Ez nem új gondolat, vagy csak éppen senki nem foglalkozott vele.
Igen, csak akkoriban még nem fordítottak talán kellő figyelmet arra a jelenségre, hogyha valóban az egész társadalmat robotizálni és AI-osítani akarjuk. Ahhoz viszont a jelenleginél legalább 10-20-szor több mikrocsipre van szükség, amit lehetőleg érdemes például az Európai Unióban is gyártani, jelenleg ez nem történik. Én voltam egy ilyen kelet-német csipgyárban, hát Kelet-Németországban, ez az új központ, az egyik legnagyobb központja, jelenleg azt hiszem a taiwaniak is oda akarnak költözni, de egy amerikai cég van ott, ez egy 7 pecsétes katonai titok kísérővel mehetünk csak be mindenhová, nyilvánvalóan pusztító fegyverekben is gyártanak ezek mikrocsipek. Mm. Több millió ilyen mikrocsip kell minden eszközben körülbelül használunk. Ez egyre több munkást igényel, és ennek vannak kétkezi folyamatai, tehát
még rosszabb hírem van.
Mindig meg kell termelni.
Még rosszabb hírem, hogy ezek az anyagok, amik ezek a mikrocsipekhez kellnek, azok el fognak fogyni. Azok végesek.
És amíg nem fognak el, addig bányásszák.
Lehet aztán menni, próbálni találni a Holdon, meg a Marson, ugye konkrétan vannak erre tervek, hogy akkor majd onnan hozzák be, ami egy kicsit nekem megint csak utopisztikusnak tűnik, meg ilyen sci-fi világba illőnek, bár mondjuk 200 évvel ezelőtt minden, amit most látunk, annak tűnt, szóval nem kizárt, hogy megcsinálják, de azért alapvetően félő, hogy ezek el fognak fogyni, és akkor ott fogunk állni, hogy hoppá, nincs.
Ez megint
több,
ugyanaz, amiről az elején beszéltünk.
Nem működik a sztori, tehát hogy alapvetően itt egy nagy globális ökológiai válság az, amivel most szembenézünk, és amelyel kezdenünk kellene valamit. Talán első lépésnek nem rossz, hogy beszélgetünk róla.
Igen, én azt gondolom,
egyik, hogy... Egyik legközelebbi, legnagyobb lelőhelye ezeknek az alapanyagoknak Ukrajnában van. Csak úgy megjegyzem.
De például Szerbiában is próbálkoztak, most láttuk, hogy ott azért a társadalmi ellenállás elég kemény volt. Tehát rájöttek el időben az emberek, hogy mit kell azzal csinálni, hogyha őket ilyen szinten ki akarják zsákmányolni.
Fosztani.
Ebből látszik az, hogy az nem úgy működik, hogy megpróbáljuk megdumálni mondjuk az AI-ért és robotikáért felelős milliárdosokat, hogy ugyan kedves Elon Musk vagy akárki más, légy szíves, neked is be kell látnod, hogy a logika az diktálja, hogy többet kell adóznod, ez így nem fog működni, nem fog a klasszikus politikai eszközeivel működni, csak és kizárólag mozgalmakkal, társadalmi folyamatokkal lehet ezeket az embereket, ha még egyáltalán rá lehet kényszeríteni. Nem is tudom, hogy minek kell ahhoz történni, hogy legalább 1%-kal nagyobb adókulcsot elfogadjanak ezek az emberek. Jelenleg az látszik, hogy az a módszer, hogy oda megyünk, és ne haragudj, hát ez a klasszikus baloldali, ne haragudjatok, nektek is be kell látni. Hát nem, neki a legtöbb, főleg egy profitráta csökkenés, amiről beszéltünk, ebben a helyzetben minél több, minél nagyobb profit kiaknázása a lényege, és ugye arról lehetnek viták, hogy ez automatikus, nyilvánvalóan valamennyire ő is rá van kényszerülve, ő is szem a láncban, ő is fogaskerék a gépben.
Most figyelj, ne arra, de ezt hallgatom, akkor azt kéne, hogy következik, hogy milliók mennek kitüntetni, és verik szét a palotákat, hogyha nem kapják meg az államtól, a tőkések adóiból rájuk eső olyan rész, hogy biztonsága. Na most ezt akartam kérdezni.
A békés eszközökkel próbálkoznak, Trump fognak a végén választani, hiszen mindenki inkább abba az irányba. Tehát, hogy látszik, hogy a oldali rendszer ellenes.
Mi a véleményetek, ha már ennyiszer szóba kerül?
Nagy részt a baloldal miatt.
Trump győzelme azt mutatja, hogy az úgynevezett jobboldal kezdi megtalálni a választ, még ha radikális is, bizonyos súlyos kérdésekre, bevándorlás, iparfejlesztés, egzisztenciális biztonság.
Én nem tudom, miért olyan radikális egyébként az, hogy fűfavirág ne tudjon bemászni
most
egy országba.
Visszaadom azt, ami tehát, a közbeszédben kialakult.
Ez egy valós közbeszéd, ami szerintem hamis. Tehát, hogy semmi, semmi radikális nincs abban, hogy ott egy határ, akkor oda nem jöhetsz be, hogyha nem vagy állampolgár az országban, csak akkor, hogyha beinvitálunk. Tehát ebben semmi radikális.
Csak azt akartam kérdezni, hogy ez az egyik irány, Hogy van egy meglepő módszerekkel, retorikával föllépő, radikális politikát hirdető jobboldali, és van egy tétova baloldal, melyiknek adsz esélyt arra, hogy ebből valami kiutat mutat, ha nem közösen?
Hát azt látjuk, hogy problémákat a jobb oldal csak újra termeli, az más kérdés, hogy a bal oldal annyira elszakadt a saját szavazó rétegétől, hogy emlékszünk, hogy ez a migrációs válság alatti dolgokra, hogy ez egy egységesen csodálatos és gyönyörű folyamat,
tehát
hogy ide
a menedékkérők
érkeznek. Én nem szavazok, én semmilyen szempontból nem szavazok a jobb oldal.
Érvényesebb választ ad.
Azt mondom, hogy
a tétova bal oldal,
hogy hát a jelenleg létező bal oldal nem tud sikeres lenni, igen. Ez biztos.
András?
Én is úgy látom, hogy az emberek azért meg lehet vezetni őket minden, de általában azért kiderül, hogy nem teljesen hülyék, néha igen. De alapvetően azért nem, és most is szerintem az van, hogy aki valamit mondott legalább, amelyek számítanak az embereknek, általában azok szoktak így győzni, és most is ez történt. Úgyhogy ezért én is azt gondolom, de az, hogy megoldást találni, attól még nagyon messze vagyunk. Szóval én nem gondolnám azt, hogy egy Elon Musk, aki egyébként pont az ellenkezőjét jelenti, mondjuk egy középosztály számára, meg alsó középosztály számára, deklaráltam, mint amit egyébként a Trump képviselt, és amivel nyerni tudott. Tehát, hogy én még ezt nagyon nem nevezném semmi bármiféle megoldásnak. A megoldás az a baj, hogy egy globális világban, amikor globálisak a problémák, az a félő, és hogy ezt kellene megoldani, és erre nincsen egyelőre megoldás. Nagyon-nagyon sok, nagyon okos embernek kellene összegyűlni, és kiötölnie, hogy hogyan, aki sokkal okosabbak, mint én.
Tehát kellene valami vízió magyarul.
De hogy oldod meg? Mondjuk egy világcsászárság nélkül, egy istencsászár nélkül, akit a földbolygó császárába választasz, és minden parancsa az parancs, és azt akkor úgy van, hogy oldod meg azt, hogy ne pusztítsuk el a bolygót mondjuk 50 éven belül? Hogy ne mindent, tehát hogy azokat a létfeltételeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy egyáltalán beépüljön a szervezetünkbe, mint foszfor, hogy egyáltalán maradjon még az a földön. Ezt, azaz, hogy csak egyedül valaki, hogyha de az egy olyan brutális világszintű diktatúra lenne, amiből viszont nem akarnál élni. Tehát, hogy nagyon, nagyon kellemetlen kilátásaink vannak szerintem, ezért kell nálunk sok-sok okosabb ember, sokkal okosabb ember, akik erre kitalálnak valamit, és valamilyen módon kikényszerítik azt, hogy lehetőleg egy élhető emberi élet még legyen itt 100 év múlva is. Most erre én nem látok garanciát.
Most annyival toldanám még meg, hogy a radikális jobboldal eddigi eszközei azok csak elmérgesítették mindig ezeket a problémákat. Tehát megoldás náluk sincsen. Egy utópikusabb fajta baloldal az föl tudna vetni valóban hihető és valóban pozitív jövőképeket, amik talán túlmutatnak azon, ahogy jelenleg a gazdasági rendszer működik.
Folyt köv. Köszönöm szépen. Stumpf András a Válasz Online és Tóth Csaba a Mérce munkatársa volt a elmúlt egy órában a vitánk két vendége. Szerkesztőm Somfai Péter nevében köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.